Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 66. dicséret első versét énekeljük. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel.
Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Nagy dicsőségét Szent nevének, mindenek dicsérjék széjjel. Mondjátok ezt az Úr Istennek, csodálatosak dolgait, erősséget nagy hozzád esnek, hízeket mind ellenségét.
Leülve magasztaljuk Istenünket, énekeljük a 226. dicséretet mindegyik versével. A 226. dicséret így kezdődik. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztusom,
segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, rád gondolunk, rólad beszélünk, akkor megtelik a szívünk hálával, hiszen annyiszor átéltük már a te kegyelmedet, olyan sokszor megtapasztaltuk a te hatalmadat az életünkben. Urunk, bűnbánattal valljuk meg most előtted, hogy mégis ennek ellenére sokkal több panasz, elégedetlenség és zúgolódás hagyja el a szánkat, mint hálaadás. Urunk, most köszönjük, hogy megérhettük ezt a napot. Köszönjük, hogy hívtál bennünket, hogy a te igéddel segíts rajtunk, és átformáld életünket. Köszönjük, hogy ma is várhatjuk azt a csodát, amit megígértél, hogy lehetséges, hogy a Biblia egyszerű szavain és a rólad hangzó egyszerű emberi szavakon keresztül te magad szólíthatsz meg bennünket. Kérünk, tedd ezt meg a mai délutánon is. Engedd meg, hogy eljusson hozzánk a te üzeneted, hiszen szükségünk van rád. Kérünk, ajándékozz meg olyan csenddel, amiben most csak te rád tudunk figyelni, és add, hogy semmi akadálya ne legyen annak, hogy a szabad ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig érjen, és belülről formálja át egész életünket. Kérünk, hadd legyen mai üzeneted számunkra útmutatás, bátorítás, vigasztaló szó. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket kegyelmesen. Amen. Istennek igéje, melyet szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok most közöttetek, írva található a mai napi új szövetségi igeszakaszban, a Márk írása szerinti Szent Evangélium 5. részében, a 21. verstől a 43. versig terjedő szakaszban, amíg az igét felolvasom és üzenetét hirdetem közöttetek, a gyülekezet foglalja helyét. A megnevezett helyről így szól hozzánk Istenünk igéje. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré, de ő a tenger partján maradt. Ide jött hozzá az egyik zsinagógai előjáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte, kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság is követte őt, és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett, mindenét ráköltötte, de semmi hasznát nem látta, hanem még rosszabbul lett. Amikor meghallotta, amit Jézusról beszéltek, eljött, és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott, ha megérintem akárcsak a ruháját is, meggyógyulok. És azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy kigyógyul a bajából. Jézus is azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt, ki érintette meg a ruhámat. Tanítványai így feleltek, látod, hogyan tolon körülötted a sokaság, és azt kérdezed, ki érintette meg engem? Jézus erre körülnézett, hogy láthassa azt az asszonyt, aki ezt tette. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki, leányom, a hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodból megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai előjáró házától érkezők ezt mondták, leányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai előjáróhoz, ne félj, csak higgy. És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, a Jakab testvérének. És amikor megérkeztek a zsinagógai előjáró házához, látva a zűrzavart, hangosan sírókat és jajgatókat, bement és így szólt hozzájuk, miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele levőket, bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki, Talita kúmi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járkált, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hogy hová legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja, azután szólt, hogy adjanak enni a leánykának. Amen. Kedves testvéreim, a rendszeres bibliaolvasók életében is gyakran előfordul, hogy amikor elővesszük a Szentírást, amikor elolvassuk a napi szakaszt, akkor időhiány vagy különböző dolgok miatt nem értjük meg az igét, nem gondolkodunk el rajta, csak úgy átfutunk a szövegen. Éppen ezért előfordul, hogy nem kapjuk meg a napi üzenetet, és nem tudjuk beépíteni az életünkbe, és ennek az lehet a következménye, hogy az Istennel való kapcsolatunk is fellazulhat. Pedig mindnyáján tudjuk, hogy a keresztény életünk egyik alapvető eleme a bibliaolvasás. A mai napon gondolkodjunk el azon, hogy hogyan is érdemes a gyakorlatban a kezünkbe venni az igét, és majd nézzük meg így a mai üzenetünket. Először is nagyon fontos, hogy mielőtt elkezdjük olvasni a Szentírást, vagy egy-egy szakaszt, egy rövid imádságban, egy rövid mondatban forduljunk a mi Urunkhoz, hogy ezzel is ráhangolódjunk, ráálljunk az üzenet átvételére. És utána olvassuk el a szakaszt, legalább kétszer, ha engedi az időnk, azért kétszer, hogy kicsit jobban átgondoljuk a szavakat, a részleteket, kicsit jobban odafigyeljünk minden szóra és minden mondatra. És aztán tegyük fel a kérdést, hogy miről is szól az adott ige, foglaljuk össze magunkban egy mondatban, hogy mit értettünk meg abból az adott történetből. Például a mai történet így hangzana, Jézus feltámaszt egy kislányt, meggyógyít egy régóta beteg asszonyt, és közben megy a tömeggel, és néhány mondatot is szól a tanítványokhoz, a körülötte lévő emberekhez, amelyből mindenki tanulhat valamit. Sokszor nem ilyen egyszerű összefoglalni az adott történeteket, de nagyon fontos és nagyon sokat számít, hogy így megfogalmazzuk röviden és tömören magunkban az adott igeszakasz tartalmi dolgait. És ami szintén nagyon fontos a Biblia olvasásban, az, hogy válaszoljunk három kérdésre. Bármelyik részt olvassuk, az ószövetségi vagy az újszövetségi szakaszokat, nagyon fontos, hogy feltegyünk három kérdést magunknak. Az első az, hogy mit mond az az adott szakasz Istenről, vagy éppen Jézusról. A második, hogy mit mond, mit üzen számunkra az emberekről. És végül pedig az is nagyon fontos, és talán a legfontosabb, hogy magunknak, személyesen nekünk mit üzenhet ez a szakasz. Hát most haladjunk végig ezzel a három kérdéssel a felolvasott történeten, és így próbáljuk megérteni, átvenni ennek az üzenetét. Az első kérdésünk tehát, mit tudunk meg ebből a szakaszból Jézusról? Már a történetet bevezető sorok is sok mindent elárulnak az Urunkról. Azt olvastuk, hogy amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereg lett köré. Az előző napi történetből kiderül, hogy Jézus a Genezáreti tó túlsó partján volt, a gadaraiak földjén. Ismerjük a történetet, amikor egy megszállottból űzi ki az ördögöt. És amikor ezek a gadaraiak látják ezt a csodát, és látják a meggyógyult embert, akkor nem tudnak mit kezdeni Jézussal, elküldik őt a földjükről, ezért hát Jézus ismét hajóba száll, és tanítványokkal együtt ismét átkel a galileai tengeren, vissza a galileai vidékre. Ott azonnal összecsődül a tömeg, alig várják, hogy megérkezzen a mester, el tudjuk képzelni magunkban a tömegeket, ahogy hozzák Jézushoz a gyógyulni vágyó embereket. A sokaság várta Jézust, hogy jöjjön vissza a gadarai földről, és Jézus visszajött, átkelt a túlsó partról, az innenső partra, és megérkezett hozzájuk. És ez az egy mondat, hogy megérkezett, hogy Jézus visszajött a túlsó partról, ez egy sokkal nagyobb üzenetet is magában hordoz számunkra. Hiszen ugyanez történt, egy túlsó partról való átjövetel, megérkezés történt sokkal nagyobb távlatokban, amikor a mennyei dicsőségből az Úr Jézus emberré lett, eljött közénk, bűnös, segítségre és gyógyulásra szoruló emberek közé. Eljött emberré lett azért, hogy segíthessen rajtunk. Ez tehát az első dolog, amit megtudhatunk a mi Urunkról. Aztán tovább haladva a történetben észrevettünk egy apró, de annál fontosabb mondatot. Amikor Jairus odafut Jézushoz, leborul előtte a lábához, és várja, hogy Jézus eljöjjön hozzá, elmondja panaszát, hogy haldoklik a lánya. Ezt olvassuk, hogy Jézus elindult vele. Jézus azonnal elindult, nem kezdett még el prédikálni valamiről, egy más témáról, nem kezdett el még ott embereket gyógyítgatni, hanem enged a hívásnak, és azonnal elindul. Hát miért olyan különleges ez? Tehetnénk fel a kérdést, hiszen Jézus szokott ilyet tenni. Hát azért különleges az, hogy Jézus azonnal elindult, mert ez az ember, ez a Jairus a hivatala miatt tulajdonképpen Jézus ellenségei közé tartozott. Jézus azonnal nem hozza ezt szóba, nem kezd erről beszélni, nem kérdezi, hogy eddig miért nem jött hozzá Jairus, eddig miért nem tartozott hozzá vagy tanítványi köréhez, mert Jézus nem személyválogató. Ő annak segít, aki hozzá fordul, nem kéreti magát, nem teszi fel magának a kérdést, hogy menjek vagy ne menjek, mit csináljak, mert tudja Jézus nagyon jól, hogy abban a helyzetben, amiben jött ez az ember, nincs más, aki segítséget adhat, csak ő. Hát máshol tartana talán a világ, ha mi sem lennénk időnként személyválogatók, hanem ahova csak hívnak, ahol csak látjuk a szükséget, ott kinyújtanánk a kezünket, és megtennénk azt, ami tőlünk telik. Ha tovább olvassuk a történetet, a Jairus történetének a keretében egy másik találkozásról is olvashatunk. Hiszen ahogy Jézus halad a tömeggel, egy régóta beteg asszony megérinti az ő ruháját, abban bízva, azzal a hittel, hogy már ez is elég a gyógyuláshoz. És valóban Jézusból erő árad ki. És hát ezért jött a túlsó partról, ezért jött a mennyei dicsőségből, hogy az Isten erejét árassza ki ebbe a világba, a szenvedésbe, a nyomorúságba, az emberek segítségre vágyó életébe. Hát ha mi is szoros kapcsolatba kerülünk Istennel, akkor ez a mennyei erő, az Istennek a hatalmas segítő ereje, akár még általunk is meg tud mutatkozni. Egy kedves szóban, egy érdeklődő kérdésben, egy látogatásban, vigasztaló igékben, kisebb vagy nagyobb segítségnyújtásokban vagy az adakozásban. És ha megyünk tovább a történetben, amikor Jézus érzi, hogy erő árad ki belőle, úgy dönt, hogy ez nem maradhat titokban. Nem maradhat titokban, mert nem elég, ha a gyógyulást nyert asszony, és Jézus maga tudja, hogy mi történt, hanem nyilvánosságra hozza a történteket. Nem éri be azzal, hogy a titokban meggyógyult egy ember testileg, hanem ő személyes kapcsolatba akar vele kerülni. Mert ő az egész embert meg akarja gyógyítani, a lelkünk is fontos neki. Nem akarja azt, hogy csak elvigyük az ajándékot, elvegyük tőle, ami nekünk jó, és aztán elszaladjunk vele. Ő kapcsolatba, beszélő viszonyba szeretne velünk kerülni, és szeretett volna ezzel az asszonnyal is ilyen viszonyba kerülni, és ezért kérdezi meg a tanítványokat is, hogy hát ki érintette meg őt, és aztán ezért megy oda az asszony, és így borul le elé. Kijönti a szívének minden panaszát, az igazságot, ahogy délelőtt is hallottuk, és elmondja élete történetét. Jézus pedig megdicséri hitét, és lelkileg is feltöltődve megy tovább ez az asszony. Miközben azonban megérkezik a rossz hír, hozzák az üzenetet mindeközben Jairusnak a házától, hozzák neki az hírt, hogy meghalt a lányod, miért fárasztott tovább a mestert. Jézus azonban talán meglepő módon egyből vigasztalni kezdi az aggódó apát, azt mondja neki, ne félj, csak higgy. Mert bár emberi kategóriákban gondolkodva, gondoljunk bele, elég kétségbe ejtő lehetett a hír ennek a férfinak, hogy meghalt a lánya, de Jézus számára még ez sem akadály. És bár úgy tűnt, hogy közben Jézus egy kicsit elkalandozott, hogy meggyógyította ezt a másik asszonyt, hogy nem foglalkozott Jairussal, talán már el is felejthette, hogy merre indult, gondolhatták volna sokan, de még Jairus is tudja, hogy ez nem így van, mert Jézus elindult azonnal, és Jézusnak van megoldása a legnagyobb problémákra is, még a halálra is. Mert aki segítségül hívja őt, az ő elindul, és meg is érkezik hozzá a maga idejében, amikor jónak látja. Ha azt kutatjuk, hogy mit tudunk meg Jézusról ebben a történetben, azt is felismerhetjük, hogy Jézus másként látja a dolgokat, mint ahogy mi. A siratók, azok, akik ott jajgattak, a gyászoló család azt mondja, a kislány meghalt. Jézus szerint csak alszik. Mert nála az is lehetséges, ami nálunk nem. Előtte nincsen különbség, betegség, kis gond, nagy próba vagy halál között, mert hát övé minden hatalom menjen és földön. Nagyon könnyű ezt mondani, de tulajdonképpen talán mi is ritkán gondolunk bele, hogy mit is jelent Jézusnak ez a hatalma. Tudjuk-e mi is így ebből a szemszögből nézni az eseményeket? Elmerjük-e hinni, hogy nála valóban van megoldás életünk minden kérdésére? Ha igen, akkor bízzuk rá életünk nehéz kérdéseit, döntéseinket, nehéz napokat, amikor nem tudjuk a választ, nem tudjuk, merre lesz a következő lépés. Mert ha valóban hiszünk benne, ha azt mondjuk, hogy hozzá tartozunk, és az őt követő közösségéhez tartozunk, akkor az ő hatalmát is el kell hinnünk, és akkor, ha elhiszük a hatalmát, akkor teljesen másképpen tekinthetünk életünk minden problémájára. Akkor kezébe tudjuk tenni a családi életet, gyermekek, szülők, testvérek életét, a fájdalmak, a betegség hordozását. Komolyan vesszük-e, hogy neki valóságos hatalma van minden felett? Sok mindent megtudtunk tehát Jézusról. Azt, hogy eljött a túlsó partról, személyválogatás nélkül segít, mennyei erő árad belőle a körülötte lévők felé. Nem csak gyógyítani akar, hanem személyes közösséget is, személyes kapcsolatot is szeretne velünk, és odafigyel azokra, akik benne bíznak, mert ő más szemmel, a hatalmának tudatában néz a problémák felé. Ez volt tehát az első kérdés, amit feltettünk, és most feltetjük a második kérdést, amelyel személyesebb lehet, és érthetőbb lehet az ige olvasásunk. Mit tudunk meg ebből a történetből az emberekről? Hát először is azt, hogy sokszor az emberek csak a bajban mennek Jézushoz. Jairus korábban nem kereste az Úr társaságát. Csak most, amikor lánya halálos beteg, csak most szalad oda, csak most megy panaszkodni, és most borul le előtte. Mintha csak magunkat látnánk. Amikor nincs gond, amikor olyan szépen alakul az élet, akkor bizony sokszor könnyen megfeledkezünk Istenről. Persze, amikor baj van, amikor valami fáj, vagy valami nyomja a szívünket, amikor már senki nem tud segíteni a környezetünkben, akkor azért eszünkbe jut, hogy ott van Isten, aki mindenek felett áll. Hát milyen jó számunkra, milyen vigasztaló és reményteli dolog az számunkra, hogy az Urunk még így is tud fogadni, így is szeretettel fogad bennünket, nem taszít el minket, sőt, elénk fut, ahogyan a tékozló fiú történetében az édesapa. Aztán érdemes felfigyelnünk arra is, ami szintén ide kapcsolódik, hogy miért kereste fel Jairus, és miért ment oda titokban ez a beteg asszony Jézushoz. Hát azért mentek oda, mert olyan helyzetbe kerültek, amikor ők maguk is rájöttek, rádöbbentek arra, bizony ők tehetetlenek. Egyikük sem tudott változtatni a helyzeten. Az asszony, ahogy olvastuk, megjárt minden orvost, egész vagyonát ilyen orvosokra, gyógyszerekre, kezelésekre költötte, mégsem talált megoldást. Jairus pedig halálos betegséggel szemben nem tudott mit tenni. Hát Isten nélkül mindnyájan tehetetlenek vagyunk. Kiszolgáltatottak, rászorultak és elesettek. Van, amikor úgy érezzük, hogy tudunk segíteni magunkon, vagy tudunk valamilyen apró segítséget nyújtani egymásnak, de az igazi próbák idején, az igazi krízis helyzetekben ráébredünk, hogy Isten nélkül tehetetlenek vagyunk. És az emberre az is jellemző, hogy sokszor mindent jobban tud, mint a másik. A leány halálhírét hozó emberek azt mondják Jairusnak, ne fáraszd tovább a mestert, már nincs értelme, a kislány már úgyis meghalt. Jézus úgysem tud rajta segíteni, felesleges lenne ez az út. Milyen gyakran előfordul talán, hogy mi is egy kicsit okoskodunk. Egy kicsit megpróbáljuk megmondani az Istennek, hogy Uram, te ezt meg tudod tenni, ezt viszont már nem tudod megtenni. Megmondjuk talán sokszor, hogy mi lehetséges az Istennek. Kis betegségből talán meg tud gyógyítani, a nagyból már nem. Kis veszekedésre fájtla tud borítani, a nagy összeütközést már ő sem tudja helyrehozni. Kis kérdésben választ tud adni, de életünk nagy döntéseiben úgysem tud segíteni. Gyakran azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk. Mi jobban tudjuk, hogy mire képes az Isten, mire van és mire nincs hatalma. Hát jó, ha magunkba nézünk, és az okoskodás helyett inkább rábízzuk magunkat. És még egy észrevételt nézzünk meg az emberek magatartásával kapcsolatban. Azt olvastuk a történet végén, hogy akik látták a feltámadt gyermeket, a kislányt, rendkívüli módon csodálkoztak, ámulatba estek. Ennyi. Elámultak a csodálatos dolgon, de semmi más nem tettek. Más nem jegyez meg a Szentíró, csak ennyit, hogy csodálkoztak. Nem borultak le, nem hittek Jézusnak, nem kezdték el dicsőíteni az ő hatalmát, nem ismerték fel benne, hogy ő az Isten fia, egyszerűen csak csodálkoztak. És bár látják a megdöbbentő, a hihetetlen eseményt, egy halott gyermek feltámad, életre kel, hát ilyet látnak ezek az emberek, és mégsem változik meg az életük, csak rácsodálkoznak, majd tovább mennek. Hát ne legyünk ilyenek. Ha megérezzük az Isten szabadítását, az Isten tettét, a jelenlétét, akkor ne engedjük el magunk mellett, hanem adjuk át magunkat neki, és így kövessük őt. Láttuk tehát, hogy milyenek vagyunk mi emberek sokszor, hogy sokszor csak a bajban keressük az Istent, érezzük tehetetlenségünket, mégis mindent jobban tudunk, mint ő, És megesik, hogy csak csodálkozunk tettein, de nem hiszünk benne. A történeten végig haladva válaszoltunk arra a kérdésre, hogy mit tudunk meg Jézusról. Válaszoltunk arra, hogy mit tudunk meg az emberekről. És még egy kérdés maradt, az, hogy mit üzen számunkra személyesen a mi Istenünk. Hát ezt mindnyájan magunk érezzük. Ha egy-egy mondat, egy-egy apró mozzanat a felsoroltak közül megragadta a figyelmünket, ha valami újat, valami aktuálisat, üzenetet hallottunk, ha nyitott volt a szívünk és vágytunk az ő szavára. Nagyon fontos, hogy erre a harmadik kérdésre is minden nap, amikor elővesszük a Szentírást, válaszoljunk, hiszen ez adhatja a legnagyobb növekedést a hitünkben, és így kerülhetünk közelebb Istenhez. Láthatjuk tehát, hogy semmi különlegeset nem csináltunk, csak egy kicsit koncentráltabban odafigyeltünk az igére, a legapróbb mozzanatokra is, és már is megnyíltak az Isten üzenetei, melyeken elgondolkodhatunk, és amelyeket beépíthetünk az életünkbe. Ez nem vesz sok időt igénybe, de a csendességünkben kétszer vagy háromszor átolvassuk az igét, és válaszolunk erre a három kérdésre, akkor nagyon közel kerülhetünk Istenünkhöz. Vegyük hát kezünkbe a Szentírást napról napra, ezzel az igényességgel, és ezzel az üzenetre való vágyakozással, és meg fogjuk látni, hogy hogyan válaszol a mi kérdéseinkre a mennyei Atyánk. És vigyünk magunkkal a mai ige üzenetét is, hogy az Úr Jézus azért jött a túlsó partról, azért vállalta értünk a kereszten, hogy segítsen nekünk, hogy legyőzze a számunkra legyőzhetetlen akadályokat, hogy legyőzze a bűn hatalmát, a földi lét korlátait, és nekünk csak az a feladatunk, hogy ne csak ámuljunk, ne csak csodálkozzunk, hanem elhiggyük, hogy ő valóban képes szabadítani bennünket is, a mi életünk veszélyeiből és mélységeiből. És valóban elhiggyük ezt, és hálából őt dicsőítsük az életünkkel. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára a 457. dicséret első versével. A 457. dicséret első versét énekeljük. Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz, bejönnél már nem imán, kulcskor nyúlásra vársz. Mi mondjuk, hogy miénk vagy, te
mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy te figyelsz ránk, köszönjük, hogy lehetnek kérdéseink, és készségesen válaszolsz nekünk, ha keressük üzenetedet. Urunk, hálásak vagyunk, hogy kezünkbe vehetjük a Bibliát, a te kijelentésedet, és az egyszerű szavakon, mondatokon keresztül, szent lelked által tudsz mindnyájunknak személyesen üzenni. Urunk, kérünk, adj nekünk vágyat igédre, add, hogy éhezzük a tőled jövő lelki kenyeret, és fogadjuk el, amit kínálsz számunkra. Segíts, hogy naponta szálljunk időt a veled való közösségre, hogy megértve akaratodat a te dicsőségedre élhessünk. Köszönjük Istenünk a mára elkészített üzeneteket is. Kérünk, bocsásd meg, ha időnként megpróbáljuk mi magunk megállapítani, hogy mi lehetséges neked, és mit nem tudsz megtenni. Vedd el tőlünk ezt a hitetlenséget, és nyisd fel a szemünket, hogy észrevegyük a te hatalmadat. Urunk, belátjuk, hogy sokszor tehetetlenek vagyunk. Nem várt próbák, betegségek, fájdalom, magány vagy gyász emészti a lelkünket, és mindenhol keressük a megoldást, de végül a te lábaid előtt találunk csak menedéket. Hiszen te vagy az, aki minden hatalom menjen és földön, te indulsz el azonnal, és te érsz oda hozzánk a megfelelő időben. Istenünk, eléd hozzuk most nem csak a magunk életét, hanem családunk, szeretteink, ismerőseink életét is, és arra kérünk, te légy segítségül mindnyájunknak. Erősítsd kérünk a gyengéket, azokat, akiknek mások terhét is hordozniuk kell, te add a te békességes tűrésedet a betegségben, fájdalmak közt élők számára, te vigasztald a gyászolókat, légy társul a magányban, és mutass új utakat a kétségbe esett életek számára. Imádkozunk egyházunkért, gyülekezetünkért, lelki pásztorainkért, könyörgünk a mai napon a családokért, légy te a segítség és a menedék mindnyájunk életében. Legyen tiéd a dicsőség, Urunk, most és örökkön örökké. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét. Hirdetem, hogy tiszteletes úr és tiszteletes asszony lelkész beiktatáson vesznek részt Nyírbogáton, Szerencsi Imre nagy tiszteletű urat iktatják most be. Áldásvételre készülve a 464. dicséretet énekeljük. 464. dicséret mindegyik versével. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom.
Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom, a gonosztól óvtem meg ne roncson engemet, véletlen meg engem.
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.